Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a propagandáról beszélgetünk. Most vendégül hívtam, aki már egyébként járt nálam korábban a stúdióban, Boldogkői Zsoltot, molekuláris biológust, az MTA doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanárát, akit nagy szeretettel köszöntök itt, és hát egy nagyon érdekes témáról, a politika és a tudomány viszonyáról lesz ma szó. Megnézzük, hogy ezen a területen hogyan alakul a propaganda kérdésköre.
Hogy a politika és a tudomány hogyan, hát vagy jár a kéz a kézben, most sokkal inkább arról fogunk beszélni, hogy a politika hogyan tudja támogatni, vagy mostanában inkább sok tekintetben támadni, például ha az Egyesült Államokra nézünk, akkor inkább azt látjuk, hogy a Trump adminisztráció sok tekintetben gáncsolja, vagy nehéz helyzetbe hozza a klasszikus tudományt, a kutatásokat. De hogy látod, hogy a politika, a nagy politika szempontjából miért izgalmas terület az, hogy mi zajlik a egyetemek falai között a tudományos életben?
Hát én azt gondolom, hogy egy tágabb kontextusba kell nézni ezt a dolgot. Hogyha egy szűkebben nézzük, akkor azt mondanám, ugye, hogy az a fajta politika, ami neki megy a racionális megfontolásoknak, az különösen tüske, azt gondolom, a tudomány, vagy a tudománnyal foglalkozó egyetemek, intézetekben, hogy azok a legmagasabb szinten végzik ezt a racionalitást, és hát ezeket kell megfegyelmezni, mert ugye, hogyha onnan jön valami kritika, mondjuk, az ellen, hogy nehezebb védekezni, vagy nem tudom. Tehát érdekes módon az ilyen fajta politikának egyik fókusza valóban a tudomány, a tudományos intézetek, vagy az olyan állami intézmények, aminek a hátterében tudomány van, hogy így mondjam. Tehát az egészségügyel kapcsolatos, a környezetvédelemmel kapcsolatos ilyen intézmények.
Hát ez a klíma kategória például klímaváltozásnak a tagadása.
Így van, tehát hogyha van egy olyan, az EPA röviden, hogy az Egyesült Államokban, aki ezzel foglalkozik, hogyha egy olyan politikát akarunk, hogy mondjuk kilépünk a párizsi klímaegyezményből újra, ugye, mert már a Trump
egyszer már
kezdeményezte ezt a kilépést, Biden megpróbálta visszacsinálni. Ugye akkor hogy nézne az ki, hogyha egy állam által eltartott intézményből folyamatosan jönnének a kritikák, hogy de hát ne lépjünk ki, mert nagy gond van, mert tényleg változik a klíma. Ugye, hogyha mondjuk azt akarja a Fehérháznak a ura, hogy térjünk át az amerikai energiára, fosszilis energiákra, akkor ugye nagyon nehéz, hogy mondjam, egyébként is ennek így ellentmondani. Valóban, tehát a fosszilis energiák azok közvetlenül olcsóbbak, hogy azt mondjam, csak szűklátókörűség. Tehát nem foglalkoznak a jövő generációja, vagy mi lesz velük.
Azt gondolnám, itt most csak hangosan gondolkozom, hogy a politika az ugye a saját érdekeit tekintve az nagyon sokszor rövid távon gondolkozik, hiszen választási ciklusok vannak. 4 éve van Trumpnak, maximum 2x4 éve van, aminek most más.
Meglátjuk,
hogy merre fa. Jó, persze bármi történhet, de hát azért a maga az életkora is már azért elég magas kezd lenni. De hogy amint gondolkozom, az, hogy egy politika mondjuk a rövid távú érdekeit nézi, mert hogy újra akarja magát választatni, ha más nem, ha nem is személyében, de az ő politikai oldalát, az egyfelől érthető, másfelől, és akkor itt nézzük a tudomány oldaláról, az mindig egy hosszabb távú perspektívát próbál ráerőltetni a politikára, és akár nem is kell Amerikára nézni, mert bármilyen választott kormány gondolkozhat úgy, hogy a jövő generációja 20 év múlva mi lesz, 15 év múlva mi lesz, miközben a saját választásán a jelenlegi gazdasági döntéseim múlnak, hogy hogyan nem tudja ezt feloldani, vagy hogyan tudja ezt a varga betűt átvágni.
Hát ez látszik egy paradoxon, hogy a klímapolitika, az egészségügy, a környezetvédelem, tehát csupa-csupa olyan ilyen társadalmi, sőt civilizációs kérdések, amik egy 4 vagy esetleg 5 éves terminusban nem megoldhatók. Csak lépünk 1 vagy 2 lépést előre, vagy pedig hátra. Tehát ez egy óriási probléma a demokráciák egyik nagy problémája ez a szakaszosság, hogy így mondjam, hogy nem hosszabb időre. Az megint probléma lenne, hogyha mondjuk 20 évre választál meg valakit, az biztos, de ez tényleg egy gond.
Hát és az, hogy ugye nem egységes a világnak a kormányzása, most nagyon dedós módon, igen, vagy basic módon mondom, de azon itt országokból, nyilván vannak erősebb országok, meg kevésbé erősek, fajsúlyosak, kevésbé fajsúlyosak, nyersanyaggal rendelkezők, meg kevés nyersanyaggal rendelkezők, de például ha a klíma ügyét hozod, az egészségügyre is lehet, hogy elmondható, hogyha kisebb megközelítéseket, vagy megszorításokat beleteszünk a gondolkodásunkba, hogy ugye nem tudnak egységesen döntést hozni, és nem egységesek az érdekeik, hiszen mondjuk Amerikában 2 év múlva lesz választás, vagy 3, van, ahol 5 éves ciklusok vannak, tehát hogy nem, nincs egy egységes döntéshozata, amíg azon belül sem.
Ez az egyik dolog, hogyha a másik pedig az, hogyha valaki nagyon erős klímapolitikát, a zöld vonalat képvisel, de más nagyobb országok nem ezt teszik, ugye akkor hiába ment az egész. Tehát Európa ugye a legzöldebb gondolkodású kontinens, hogy így mondjam. Elég sok lakosa van, de hogyha mondjuk Kína nem így gondolkodik, vagy az Egyesült Államok, akkor igazából jó, nem egy csepp a tengerbe, hanem mit tudom én, azért valamivel több, de egy globális gondolkodás kellene ehhez. Az emberiség nem képes, úgy vagyunk kódolva, hogy ilyen csoport ösztön irányít bennünket, és ez a csoportok versengenek egymással, nyilván mindig ideológiát fűznek hozzá, mit tudom, például a klímapolitikában gondolom, Kína azt mondja, hogy jó, mi most kezdtünk el fejlődni, most, hogyha bennünket itt lenyomtak, akkor soha nem fogunk utolni. Tehát mindig van ideológia hozzá. Szerintem akkor lenne nagy összefogás, hogyha valamilyen idegen civilizáció támadna bennünket, akkor össze tudnánk fogni. De így, hogy versenyezni kell egymással klímapolitikával, biztos, hogy nem.
Azért fontos, hogy a versengést, meg a versengést behoztad, mert vannak olyan lépések, és a klímapolitika klasszikusan ilyen, ami ugye versenyhátrányt eredményez annak, aki magára nézve kötelezőnek nézi. Nézzük mondjuk az autópiacot, nem vagyunk egyikünk se autópiaci szakértő, de hát ha Európa elhatározza, hogy leáll a robbanó motoroknak a gyártásával, meg betiltja 2035-től a foszilis anyagokkal működő autókat, akkor ezt meg lehet tenni, de az autógyárak versenyhátrányba kerülnek, a munkaerő nem kap lehetőséget, tehát hogy nagyon messze ágazik az, hogyha valaki azt gondolja, hogy na pedig én a klíma irányába megyek el.
Egy mondok, egy meglepőt ezzel kapcsolatban. Tehát ugye, te mik ezek a gázok, amik okozzák ugye a klímaváltozást, a felmelegedést, tehát fura, azt gondolná az ember, hogy a gépkocsi forgalom az vezet. De első az ipar, a gépkocsi forgalom idejétve a kamionoktól kezdve a kis motorokat is csak a harmadik helyen áll. A második helyen a kérődzők, tehát a serd, és elsősorban a szarvasmarhának a gáz kibocsátás. Ez metán, nem széndioxid, de ugyanúgy üvegházhatású gáz. És azért mondom, hogy meglepő a dolog, mert ugye most egy kis hazai relevancia, azt hiszem tegnap fogadta a parlament, hogy műhúsokat
nem lehet műhúst, így van.
Az olasz parlament fogadott még egy ilyet, úgy tudom, Európában, és Amerika se. Várjunk csak, nem, Amerika nem. Az egy más téma. Tehát, hogy ez is a klímával nagyon-nagyon kapcsolatos, abszolút. Tehát valahogy olyan irányba megy minden, ami egyre inkább fokozza ezt a problémát.
Megemlíthetjük itt csak említés szintjén a GMO, génmanipulált élelmiszereknek a kérdését?
Teljesen, tehát abszolút. Tehát ott mondjuk nem egy ilyen, az nem annyira klíma problémát okoz, hanem versenyképessége az egyik dolog. Tehát ugye annyival kapcsolódik a klímához, hogy ugye a kiszáradás, az aszályosodás. És hogyha a GMO-k között vannak olyan termesztett növények, amik ehhez alkalmazkodnak. Nem kell annyit locsolni, tehát túlélik, hogyha kiszáradnak, és akkor utána gyakorlatilag, hogy jön az eső, akkor oké. Vagy egy csomó olyan dolog, hogy hatékonyabban lehet, mit tudom, húst termelni, vagy nem kell használni ezeket a kémiai növényvédőszereket, mert hogy beépítik ebbe. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami költségcsökkentő és versenyképesség növelő. Tehát ott, ahol használják ezeket Dél-Amerikában, Amerika, meg a másik, a jó országokban gyakorlatilag ez sokkal, hogy mondjam, normálisabb mezőgazdaságok lesz, és hát ez a GMO probléma, ezt nevezzük a nevén, ez lényegében egy téveszmés gondolkodás az Európai Unió, beleértve hazánkat is, gyakorlatilag egy abszolút téves döntés hozzá ezzel, mert nem értik, hogy mi van a háttérben. Egyrészt, másrészt pedig azt gondolják, hogy akkor a társadalmi ellenállás szülne, hogyha megengednék, hogy itt vannak ezek a ciklusok, hogy nem választanák újra bennünket. Hát, aki fölkarolja ezt a dolgot, az lehet, hogy elbukik. Nyugat-Európában ez nagyon erős, Magyarországon nem tudom, mi lenne, hogyha bedobnánk ezt a kérdést.
És itt ebben az esetben a GMO-t és a műhúst most egy ernyő alá vonva. Itt gazdasági megfontolások vannak, vagy egy olyan mondjuk így irracionális félelem, hogy mert az a fő érv, hogy nem tudjuk. A műhús esetében van egy etikai kérdés is, ha jól tudom, de a GMO-k esetében nem tudjuk, hogy mivel jár ez, vagy milyen hatása van, és kevésbé a gazdasági része van kidomborítva. Melyik lehet itt az erősebb?
Kezdjük a műhússal, tehát igazából van etikai probléma, de nem a műhússal, hanem az állatokkal lemészárlásával van etikai probléma szerintem. Ugye nagyon sokan ott a házi állataink vannak, kutya, macska, kedvelők vagyunk, és közben elmegyünk egy McDonald's-be, és megeszünk egy valamilyen
marlót,
nem tudom, akármit. Szóval, tehát hogyha látná az ember, hogy hogyan végzik ki ezeket az állatokat, vagy nem tudom, nem lehet, hogy vegetáriánus gondolatai támadnának. Tehát a bűhús pontosan az, hogy adna egy ilyen erkölcsi tartás, hogy mi nem mészárolunk le ilyen fejlett élőlényeket, tudattal rendelkező élőlényeket.
És még azért visszakérdeznék, hogy ugye ott is, tehát akkor miért zárjuk ki ennek a fejlesztési lehetőségét, ez kísérleti fázisokban vannak, és ugye az van, hogy ezt nem lehet csinálni.
Igen. Én szerintem, tehát vannak ezek a primitív ösztönök az emberben, tehát például az undor, vagy ugyanaz idegenellenességben, bennünk van a csoport.
Kódoltak.
És akkor igazából ezek a dolgok nagyon sokszor így, hogy mondjam, kétféleképpen vannak kódolva, ahogy valami fajta társadalmi vagy közösségi hangulat kialakul, eltolódik a másikba, például az idegenellenesség az a kollektív, az együttműködés, tehát ez mind a kettő bennünk van. Itt ennél az undornál ugye valószínű valami ilyesmi.
Tehát, hogy nem lesz hús alakú, nem lesz hús színű, valami mű dologból van, és nem...
Ezzel nem gondolkodtam, ez igazából ez új dolog, ez egy tegnapi hír volt ez, hogy a magyar kormány, vagy a magyar parlament elfogadta, ezzel nem gondolkodtam, biztosan lehetne.
Hát a főérv, és akkor rátérünk mindjárt a GMO-ra, a főérv, amennyire tudom itt, főleg a hagyományos mezőgazdaság, az állattartóknak, ugye, ami a magyar
igen,
agrárnak az alapja.
Van, a gazdák, így van a mezőgazdaság, a gazdák, így van, persze, így van, igazad van, valóban egyetértek.
Csak hogy ugyanez igen. A problém, és akkor térjünk át a GMO-ra, hogy GMO-ra... gazdaság vagy racionalitás?
Na most, tehát én szerintem az egész azzal kezdődött, hogy ugye Amerikában kicsikét liberálisabbak voltak a GMO-val, ott is azért, hogyha rá van írva valami, hogy GMO, akár egy vízelés, aminek nincs értelme, ott azért, vagy GMO-mentes, bocsánat, azt jobban veszik, de ott azért vannak már ilyen, hogy mondja, lehet kapni a hamburgerektől kezdve tehát ilyen dolgokat, de itt valószínűleg ugyanaz volt, mint annak idején itt a hormonkezelt állatokkal, hogy az amerikai piacot egy kicsit visszaszorítani, tehát ilyen gazdasági megfontolás, piacvédelem, és akkor utána vagy átalakult ez a dolog azzal, hogy ez egy veszélyes dolog, tehát hogy mérgező, a legprimitívebb szinten ugye olyan érvek vannak, hogy az a gond velük, hogy gének vannak bennük, nem tudván, hogy saját magukban is vannak gének. Szóval, hogy nem tudják ezt a dolgokat. Tehát most az, hogy egy rizsbe beleteszünk egy olyan gént, ami benne van a sárgalépában, és vagy nem tudom, nyilvánvalóan nem fog semmit okozni, tehát nincs ilyen. Én azt gondolom, hogy protekcionista elképzelése indult, és vagy átalakult egyfajta ilyen a mérgezéstől való félelem, meg ilyen, tehát ilyen primitív ösztönök jönnek elő ezzel kapcsolatban valószínűleg.
De ugyanakkor, amit behoztál Dél-Amerikát vagy Ázsiát, ott ugye azért is lehet egyrészt nyilván a szabályozásnak a kevésbé, mondjuk így, hogy szigorúbb volt, de hát több szájat kellett etni, mert azért a GMO-nak a nap végén azért ez egy mondtad ugyanaz aszályt és az ellenálló képességet, de hát ugye kisebb területen több élelmiszer állítható. Abszolút. Elő. Ez egy fontos pont mellett, és abszolút. Lesz ilyen kényszer.
Abszolút. És szerintem, ami a legtragikusabb, ez az úgynevezett aranyrizs probléma.
Ez micsoda?
Tehát, hogy a brit kutatók megcsinálták azt, hogy a rizsbe betettek olyan géneket, ami A-vitamint produkál, és ugye a rizsbe ez a probléma, hogy a szegényebb ázsiai országokban szinte csak ezt teszik, vannak olyan régiók, körzetek, családok, és nincs A-vitamin, megvakulnak, meghalnak, főleg a gyerekek, tehát óriási probléma. És ugye a zöldek nyomására itt igazából nem kerül így terbesztésből az egész, tudomásom szerint, hogy nem tudjuk, hogy mit okoz, hogyha beteszünk egy éleket. Azt tudjuk, hogy mit okoz, hogyha nincsen benne. Szóval egy kicsit olyan morbid. Most nem a zöldek ellen beszélek, mert a zöld gondolt híve vagyok én is, meg a zöld pártoknak, mozgalmaknak is jó elképzeléseik vannak bizonyos dolgokat, de a GMO-val nagyon mellé fogtak szerintem.
Nem kísérleteznek, vagy nem nyitottak ezekre az ügyekre.
Nincs tudásuk hozzá.
Nincs tudásuk róla.
Ez itt a Krízisek és Pofonok. Boldogkői Zsolt molekuláris biológussal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.